Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezetője, Nagybodó Tibor. A tartalomból röviden. A jó kommunikáció alapvető fontosságú a gyógyításban. Megfelelő, hatékony orvos-beteg kommunikáció nélkül ugyanis az egészségügyi ellátás és a gyógyító tevékenység jobb esetben csak gazdaságtalan, rosszabb esetben pedig egyenesen veszélyes. Nem csupán a betegágy melletti kedves viselkedésről van szó, hanem kedvezőbb klinikai hatékonyságról és klinikai kimenetelről is. Témánk a betegekkel való kommunikálás. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. Köszöntjük ezennel az Összhangban dr. Elekes Ella Mária főorvost. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy ismét itt állhatok, és ilyen érdekes témáról lesz most szó, és hát, hogy előjáróban ugye el is gondoltam ezt, hogy habár ugye orvosként vagyok itt jelen, de hogy mégis az Összhang című műsorba kerül ez így tálalásra, ez azért van, mert gyakorlatilag ez nem kimondottan egy orvosi vagy medikális téma, hanem hát ennek sok vonatkozása van, akár személyes jogokat érintően, meg hát főleg ugye jogászati dolgokkal is kapcsolatban áll, etikai kérdések vetődnek fel ezzel kapcsolatban, és hát egyébként is aki klinikai szakot választott, akár csak én, az gyakorlatilag mindennapos munkájának a sarokköve az, hogy hogyan tudja ezt a dolgot, az orvos-beteg kommunikációt lebonyolítani. Én úgy egy kicsit félig meddig viccesen, de minden visznek a fele igaz, azért azt úgy mondanám, miután végig tanulmányoztam egy csomó minden ilyen forrásanyagot, hogy hát itt kommunikációról lenne szó, és nem manipulációról, mert ez egyáltalán nagyon rossz kicsengése lenne az egész dolognak. Tehát az orvos és beteg kommunikáció elsősorban az egymás tiszteletén kell, hogy alapuljon ez az alapja a dolognak. Abban a pillanatban, ha rácsúszna ebbe a másik területre, a manipulatív területre, vagy egyáltalán nem valósul meg a megfelelő kommunikáció, akkor ez már régen rossz, illetve hát a manipulatív dolgokat is el kell kerülni. Amint említettem, tehát, hogy elsősorban ez a kölcsönös tisztelet megadása az a kiinduló pont, ahol ez a kommunikáció minden nap el kell induljon. Lehet, hogy ezt nem kell túlbeszélni, ezt a dolgot, ez végső soron mindennapi kapcsolatunkban, emberekkel való kapcsolatunkban meg kell nyilvánuljon. Én csak annyit hangsúlyoznék, hogy igen, természetes az, hogy az orvos tiszteli a betegét, de, és ezt kevésbé szokták kihangsúlyozni, fordítva is ugyanígy kell legyen. Sajnos vannak mind a kettőre ellenpéldák is, erre most nem hozakodnék ilyenekkel elő, de az ilyen skandalum médiában elég sokszor lehet látni, amikor ez a dolog nem valósul meg, vagy nem kerül összhangra, és akkor milyen cirkuszok vannak, meg jogi kérdések vetődnek fel, és hát, hogy jogi úton keres valaki úgymond jogorvoslatot, az nem biztos, hogy azáltal, vagy azzal együtt megnyeri az egészségével kapcsolatos vitát, vagy harcot is. Na most ezek után, hogy megvan a kölcsönös tiszteletadás, gyakorlatilag a többi a szinte szinte teljes egészében az orvosra hárul, hogy hogyan vezeti le ezt az egész dolgot. Egyrészt a körülményekre, hogy legyen ugye egy megfelelő rendelési körülmény, ahol a beteg kényelmesen érzi magát, bizalommal jön oda. Én ezt fel sem merem tételezni, tehát én azt szoktam mondani, hogy aki, hát ma már ugye szabad orvosválasztási lehetőség azért van, és aki úgy érzi, hogy nem bízik valakibe, az oda ne menjen, menjen oda, ahova igazándiból bízik. Azt is el tudom fogadni, hogy ne egyedül jöjjön, sőt, és főleg idősebb vagy, hát arról nem is beszélek, hogy gyerekről, de hát idősebb embereknél is nagyon szeretem, hogyha van kísérő, mert akkor több ember többet hal, többet tart meg, otthon újra tudják beszélgetni, és akkor ez tehát sokkal hatékonyabb az a hát nem csak a kommunikáció, hanem maga a megértési és a gyógyítási folyamat, amit ebből az egészből gyakorlatilag mint eredményt elvárunk. És akkor tehát legyen egy körülmény, és akkor legyen egy olyan típusú bensőséges bizalmi állapot, ahol a páciens elmeri mondani azt, amit őt bántja, vagy ami az ő problémája. Természetesen itt általában még akkor is, hogyha mondjuk egy magánrendelés lazán több időt hagy a betegre, mint mondjuk egy maximálisan 5 perces, esetleg más helyen történő rendelés, ahol ténylegesen rettentő nagy a páciensek száma. Azért a páciensnek is meg kell hagyni ugye az időt, hogy ő elmondja az ő dolgát, de valahol aztán ezt kanalizálni kell, mert ugye ennek az egész találkozásnak kell legyen egy struktúrája, és kell legyen egy ritmusa, ami abból áll, hogy elkezdi ő, vagy segítünk neki, ha nem tudja elkezdeni, mert ilyen is van, és akkor valahogy rávezetjük, hogy el tudja mondani az esetleges panaszait, van, aki elmondja magától, van, aki annyit mond, hogy le kell állítani, persze ezt mindig finoman és emberségesen kell tenni, és akkor valahogy, miután az első tapogatózások megvannak, akkor rátérünk a szakmaibb vezetésre, ami minket érdekel. Na most persze itt a források mondják, hogy hát nem jó, ha az orvos úgynevezett zárt kérdéseket tesz fel, tehát, hogy a fejemben valami megszületik egy gondolat, és akkor minden kérdést arra struktúrálok, annélkül, hogy hagyjam azt, hogy esetleg a páciensnek még lenne valami más, ami így elsikkad, nem tudja elmondani, mert én csak bizonyos kérdéseket teszek fel. Ez is lehet igazság, de az is igaz, hogy valamilyen úton, módon ezt is be kell vezetni, hogy én ezt az irányt megszabjam, mert akkor sose jutunk egyről a kettőre és a végére, és azért csak véges az a 30-40 perc, esetleg akár egy óra is, amíg a pácienssel együtt tudok lenni. És akkor ezt a kört persze természetesen szélesíteni kell, miután céltudatosan végighaladunk egy bizonyos úton, és eljutunk valamilyen félkövetkeztetésekre, ugye meg kell történjen maga a beteg klinikai vizsgálata, és utána természetesen megint következik egy csomó megbeszélni való, ami abból áll, hogy az elsődleges következtetésekből formálunk egy véleményt, és ezt valamilyen módon azért a páciens tudat értésére kell adni, olyan módon, hogy ez természetesen ő ezt meg is értse, az egyéni szintjének megfelelően, és hát fel kell vázoljunk valamit, vagy egy további keresést, kutatást, mert valami nem világos, vagy egyáltalán az a probléma, ami neki van, az ezt feltételezi, vagy pedig megbeszéljük magát a kezelést, és a továbbiakat, hogy milyen kimenetele lehet, tehát az úgynevezett kórjóslatról beszélhetünk. Itt, ha lehetséges, akkor minél inkább meg kell nyugtatni a pácienst. Persze ez nem úgy megy, hogy ég a ház, és akkor mondod, hogy nincs semmi baj, tessék csak nyugodtan hazamenni. Szóval ez is egyfajta ilyen, hát mondjam azt, hogy ilyen mellébeszélésnek ható valami, aminek nem lesz semmilyen foganatja, mert az illető páciens vagy beteg az érzi, hogy hát itt most mondanak nekem valami kegyes hazugságot, ami nem állja meg a helyét. És természetesen itt az orvosban együtt kell legyen az úgynevezett evidencia alapú gyakorlat, hát ez olyan nagyon szépen hangzik, tehát gyakorlatilag az, amit a tudomány mond, ami bizonyított, és benne kell legyen egy reflektív rész, hogy együtt érez a másikkal, tudja azt, hogy minden eset más, nem biztos, hogy 100%-ig nála ugyanúgy fog lezajlani bármi is, amit már azelőtt ugye megtapasztaltunk, tehát itt jön az egyénre szabott kezelés és a tudományos rész az valahol kell találkozon, és mind a kettőnek a lényeg az, hogy őszintesség legyen, tisztelet legyen ebben a kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag egy egész szakadékot kell áthidalni az úgynevezett tudományos gyógyítási akció és az egyéni személyre szabott, mondjam azt így, kezelési folyamatok között. Hát itt, ha nagyon-nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor azt ugye a kommunikációban ugye vannak a tartalommal kapcsolatos megbeszélések, amikor az orvos információkat ad át, kérdéseket tesz fel, vagy kérdéseket vet fel a páciens részére, de ezek általában ilyen nagyon strikt tudományos dolgok. Akkor van egy folyamattal kapcsolatos készség, amit szintén az orvos, mint ember magáévá kell tegyen. Itt ugye vannak a verbális dolgok, tehát amit el tudunk mondani, és a nem verbális készség az, hogy a páciens érzi, hogyha mi egyet beszélünk, és a testünk mást mond, ez a kegyes hazugságokat gyorsan kiszűri, és akkor rögtön bizalmatlanná válik, és akkor azt mondja, hogy hát ez csak azért mondják, hogy megnyugtassanak, de biztos nagyobb a baj, mint ahogy mutatják, vagy ilyen dolgokra lehet ez. Vagy egyszerűen megtagadja az együttműködést nyíltan vagy csendben, de hazamegy, és azt mondja, hogy na hát ez is mondott nekem valami, de nem biztos, hogy én ezt akarom majd csinálni. És hát ugye vannak az észleléssel kapcsolatos készségek, amik szintén a páciens és az orvos között tehát le kell zajlódjanak. Az orvos elég őszintén kell hozzájön a problémához, az, amit gondol és érez, az meg kell nyilvánuljon a döntéshozatalában, a probléma megoldásban, azzal, hogy empátiát érez, és ez ki is fejezi a páciens irányában, a tiszteletet is kifejezi. Úgyhogy körülbelül így nagyon gyorsan összefoglalva, ebből is az látszik, hogy mennyire szertágazó és mennyire bonyolult ez a kérdés, és akkor még nem beszéltem arról, hogy ma már egyre inkább az irányba halad a dolog, hogy ugye ez a kommunikáció nem feltétlenül testközelben történik, van az, amikor második, harmadik véleményt esetlegesen megkérnek, és akkor a médiákon, az interneten, a digitális eszközökön keresztül, tehát gyakorlatilag nem alakul ki ez a fajta bensőséges dolog, de mégiscsak működik, tehát ennek is vannak előnyei, nem az a lényege mondjuk, mint a közvetlen kapcsolatnak, de a tartalommal kapcsolatos készségek, tehát az, hogy a tudományos döntéshozatal, vagy további tevékenység felvázolása, az megtörténik ezen az úton is, és lehetséges, hogy ez is hozzásegít majd a páciensnek tehát segíti a páciens érdekét.
Köszönjük, kedves Erla. Doktornő, milyen kötelezettségei vannak az orvosnak a betegek tájékoztatása és a beteg információk biztosítása terén? Hát folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai összhangot.
Talán valamelyik előző adásban beszélgettünk a páciensnek az esetleges jogairól és kötelezettségeiről, és ott benne volt az is, hogy a tájékoztatáshoz való jog, és ez egy nagyon fontos jog. Én ezt azért mondom, mert hogy egyre inkább arra felé halad ez a egyre személytelenebbé váló, hát ha mondhatom így, hogy kapcsolat, hogy az emberek feje felett, akik, tehát most mondanám azt, hogy beteg vagy páciens, tehát nem mindig betegségről van szó, mondjuk lehet, hogy most egy kicsi zárójel, lehet, hogy a páciens jobban szereti, ha ő páciens, és nem feltétlenül beteg, most persze ezt már esete válogatja, tehát hogy ez a viszony egyre ilyen célszerűbb és lakonikusabb és rövidre zártabbá kezd válni. Természetesen azt is el kell mondani, és már itt az elején, hogy ez egy rettentő fárasztó dolog. És lehet, most mondok ilyeneket, hogy lehet, hogy az első 5 percben az én fejemben megszületik az, hogy mi is van a pácienssel, vagy meg hova tudnám eltenni, és a többi 30 perc azzal telik, hogy én magyarázok neki, tehát már fáj a szám gyakorlatilag, mire kimegy a rendelőből. Természetesen most az nem azt jelenti, hogy elárasztom információkkal, mert akkor azt is láttam olyant, aki rémülten kinézett a fejéből, nézett felém, és hát látszott, hogy le van hengerelve, le van dorongolva, és ez így nem, ez sem jó, tehát azért ugye a tablettákat kis adagban kell adagolni, és amennyit egy részre be tud fogadni, és ezért szeretem azt, hogyha például még van valaki vele, hozzatartozó, akiben ő megbízik, aki tudhat az ő problémájáról, mert akkor az valamit felfog, annak is lehet egy kérdése, ő is felfog valamit, vagy ő egyáltalán nem fog fel semmit, mert sajnos ilyen is van, el kell ismerni, hogy agyi képes és értelmi képes az idő előre haladtával gyakran ez bizony megcsöknek, és akkor hát nekik mondunk valamit, de a hozzátartozó az megérti, és aktívan hozzá tud állni a problémához. Na szóval visszatérve oda, hogy a tájékoztatás joga, tehát kell beszélni, és sokat kell beszélni, és mindig kell beszélni. Sajnos ez olyan, lehet, hogy azt szokták mondani, hogy ez a papok kenyere, de meg a tanároké, de sajnos az orvosoké is. Jó, tehát a tájékoztatáshoz való jog az, hogy az első lépésben is az, hogy egyéniesített formában, tehát amit beszéltem, hogy ahogy neki az érthetővé, emészthetővé válik, olyan formában az értelmi szintjének megfelelően kapjon információt az ő problémájával kapcsolatosan. És az orvosnak a részéről pedig az a leglényegesebb, hogy ő meg minden információt, amit ő lényegesnek gondol, azt meg viszont adjon át a lehető legjobb tudása szerint. Ne használjon idegen nyelvű szavakat, ha valamit a páciens nem ért, akkor kérdezzen rá, illetve ha látjuk, hogy nem ért, akkor egyből azt is magyarázzuk meg. Én nem szoktam bánni azt se, hogy képeket mutatok, mert hát képek nélkül ugye én beszélhetek, hogy mit például mi van a szembe, meg nem tudom, én nem is akarok én anatómiát tanítani a pácienseknek, de így ha ránéznek, akkor rögtön érthetővé válik. Na most van olyan páciens is, aki azt mondja, jaj, doktornő vagy doktor úr, ezt én úgyse értem, tessék nekem ezzel békén hagyni, csak azt, hogy nem mondja, hogy ne fárasszuk egymást, és akkor ő erről, tehát neki szíve joga, hogy bizonyos dolgokat nem akar tudni, de vannak dolgok, amiket viszont muszáj tudomására hozni, mondjuk személyzetben ez ritkában van, de van ott is, abban az esetben, ha olyan betegsége van, ami mások egészségét veszélyezteti, fertőző betegségek, lásd. Akkor ugye sebészi szakok is vannak, de nem csak sebészi szakoknál, tehát hogyha valamilyen beavatkozás van, ami úgy valamilyen mértékig úgynevezett invazív, tehát a szervezetbe történő behatolással történik, akkor a szövődményekről is eléggé körültekintően kell tájékoztatni a pácienst. Na most nem azt, ami egy az egymilliómodhoz lehetséges, hanem mondjuk úgy a 5% vagy és 20% arányban felelhető esetleges szövődményekről kell tájékoztatni a beteget, és hát olyan módon azért, hogy ne rettentsük el az esetleges beavatkozástól, ami rá vár, mert valószínű, hogy azt azért ajánljuk fel, mert neki arra szüksége van. Azt is el kell mondani a páciensnek, hogy mi van akkor, ha nem történik meg ez a beavatkozás vagy műtét, és hogy ez, és akkor tehát gyakorlatilag mérlegelni kell, hogy milyen kockázatai vannak a műtétnek, de mi van akkor, milyen kockázatai vannak annak, ha nem csinálja meg a műtétet. És itt erről most már nagyon kemény törvényi előírások vannak, hogy egyrészt a tájékoztatást a páciensnek oda kell adni írásos formában, tehát ez egy jól megfogalmazott dolog, ami természetesen nem kell, tehát nem baj, ha nem hasonlít a banki ügyleteket aláírandó 10 oldalas apró betűs, olvasd el a legutolsó részletet címhez is, mert nem ez a lényeg, hogy a pácienst egyrészt elborzasszuk, másrészt pedig átejtsük, hanem az a lényeg, hogy ő megértse jobban, hogy mi az, amit vállal. És az mégiscsak ott van, hogy én ajánlom, de ő az, aki felvállalja. a maga részére, vagy a gyereke részére, vagy egy esetlegesen önmagáról már nem tud dönteni, nem tudó hozzátartozója részére. Tehát ezeknek nem csak formálisaknak, hanem valóban informálisaknak kell lenni, tehát odaadunk egy anyagot, én arra mindig vigyázok, hogy ez például jó nagybetűvel, vastag betűvel legyen szedve, mert idős emberekkel elolvassák, ne az legyen, hogy most sok, ténylegesen sok apró betűt kell elolvasni, amiből nem ért semmit, tehát a beteg nyelvén van írva, és ezt az írásos beleegyezést, miután ő tanulmányozta, esetleges kérdéseit feltette, akkor ezt alá is kell írja, mert ha akármilyen baki van a törvény előtt, az, ez lesz az első, amivel szembesítenek, hogy volt-e informálva a páciens, és ezt csak ezzel tudjuk igazolni. Igen, tehát beszéltünk arról, hogy vannak ilyen beavatkozások, meg hogy hát ugye azt is mondtam, hogy esetleg, hogyha nem beavatkozás, de a kezelésnek is akár lehetnek különböző mellékhatásai vagy szövődményei, és hát erről is valamilyen módon azért a pácienst kellő módon, és el nem riasztva, de pontos utasításokat adva tájékoztatni kell. A páciensnek mindvégig megvan, és meg kell legyen a kérdezés joga, tehát ha még neki eszébe jutott valami, akkor ő ezt a kérdést fel kell tegye. És amit említettem, hogy fontosak az írásbeli segédanyagok, és egyrészt, másrészt pedig, hogy ezeket a páciens aláír, tehát nem csak olyan, amit odaadunk, hogy otthon tanulmányozza, esetlegesen nézze meg, a másik, amelyiket aláír, és akkor gyakorlatilag jogilag minden rendben van.
Doktornő, hogyan lehet megfelelően kommunikálni a betegekkel ezennel a diagnózisokról, a kezelési lehetőségekről, és persze a lehetséges következményekről?
Tehát amint az előbb is beszéltünk, hogy bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének az a feltétele, hogy a beteget megfelelőképpen kell tájékoztatni, és ehhez a beteg a beleegyezését kell adja. És ezek a beleegyezések, hát így pontokban szedve ki kell térjenek a következőkre. Tehát le kell írjuk, hogy mi a feltételezett kórisme vagy diagnózis, és az is, hogy mi ennek az esetleges prognózisa, tehát a kórjóslata. Ha a páciens elfogadja az általunk ajánlott kezelési módot, illetve akkor, ha nem fogadja el a kezelési módot. Ki kell térjünk az esetleges szükséges egyéb vizsgálatokra is, hogy ezek milyen időrendi, tehát ez egy szervezési kérdés, hogy miket kell megcsinálni, milyen laborba kell menni, milyen más területen dolgozó kollégához kell ellátogatni. Azon kívül persze, hogy a beavatkozás vagy a kezelés következményeire, a felmerülő kockázatokat ismét, tehát ezeket erről kell beszélgetni is a pácienssel, és ezeket tehát kellőképpen körüljárni, hogy ne legyen, neki ne maradjon semmilyen sötét rész, amit úgy gondol, hogy nem volt eléggé megbeszélve vele. Amint említettem, tehát a tervezett vizsgálatokat be kell célozni, meg kell határozni, hogy mit tudunk elérni ezzel a beavatkozással, vagy az adott beavatkozással, mi a célja, és milyen várható eredmények vannak, mik az esetleges kockázatok. Hát itt persze jogilag ezt 56-szor körül lehet járni. Az, hogy esetleges, milyen ez az eljárás, mennyi időbe telik, milyen módon történik, van-e, tehát jár-e fájdalommal, vagy egyéb más kellemetlen következményekkel az illetőre való tekintettel, hogy esetleg elég egy beavatkozás, vagy több beavatkozásra lesz szükség, és hogy ezek milyen módon befolyásolják a beteg jelenlegi, vagy elkövetkező életvitelét. Azt is el kell mondani, hogy esetlegesen hol, tehát hogyha nem mi, akkor hol lehet, vagy ha mi is, de esetleg még van máshol is, ahol ezt vagy azt más módon tudják megoldani, tehát ilyen egészségügyi intézményeket lehet ajánlani. Igen, és hát a gyakori mellékhatásokat és következményeket a legvégén ismét ki kell hangsúlyozni. Hát körülbelül ennyi, amit így el lehet mondani.
Beszéljünk arról, hogy milyen szerepet játszanak az orvosi szakemberek a betegek döntéshozatalában az orvosi beavatkozásokról?
Hát az elején említettem azt, hogy sem nem elrettenteni nem akarunk, de kegyes hazugságukat sem akarunk közvetíteni, úgyhogy megfelelő szakmai megalapozottsággal, komolysággal is, ugyanakkor empátiával fordulva a páciens felé. Hát próbálunk a következő módon, mondjam azt, hogy szuggesztiót, tehát egyfajta szuggesztiót gyakorolni az illetőre. Tehát, hogy általában, ha van egyszer erre lehetőség, akkor pozitívan és állunk az eseményhez. Tehát azt kell érezze a páciens, hogy jó helyre került, és hogy biztonságban van, nem áltatják, hanem tudják, hogy mit akarnak vele kezdeni. Ezt ki is kell fejezni szavakban is, például, hogy minden rendben van, vagy minden rendben lesz, hogy itt biztonságban van, és hát amit említettem, hogy nem feltétlenül mindenkit kell betegnek titulálni, ha egyszer nincs egy olyan problémája most az, hogy most mondok egy hülyeséget, szemölcs nőtt az órán, attól ez még nem halálos betegség, tehát jött egy illető, akinek ez a problémája, ez egy páciens. Jó. Akkor az elmondásaink azok olyanok legyenek, hogy ismételjünk dolgokat, amik alapvetően fontosak, mert ugye az ismétlés a tudás anyja, de igazság szerint nem ezért, hanem azért, hogy a befogadó készsége az elmének az ilyen is, és nem csak az elmének, hanem a léleknek is. Tehát, hogy ismételgessük ritmusokban és kicsi szünetekkel tartva, odafigyelve, hogy milyen reakciót vált ki, hogy mennyire tudta ezt megérteni a páciens, mennyire tudta ezt feldolgozni, aztán teszünk meg egy kanyart, amivel valami mást mondunk, ami ehhez tartozik, de mégis más, és aztán visszatérhetünk ugyanerre a dologra. Amint mondtam, hogy ugye ez az, hogy nem egy kísérleti alanyő, nem most fogják rajta kipróbálni egy olyan dolgot, aminek nem biztos a kimenetele, tehát olyan szavakat nem használunk, hogy hát megpróbáljuk, de aztán majd meglátjuk, mi lesz. Jó, ilyen helyzet is van, őszintén ilyen helyzet is van, de ezek eléggé mondjam azt, hogy ilyen késélen táncoló, ilyen bizonytalan dolgok. Tehát ebbe jó, persze van olyan ember, aki azt mondja, jó, ahogy mind a mesé, vagy egy életem, egy halálom, ezt már bizony megpróbálom, mert nincs más lehetőséged, de azért ne ez legyen az általános. Természetesen az ismeret átadás és az informálás az legyen korrekt, a várható eseményről ne ecseteljünk lehetőleg mindenfajta negatív dolgot, ha csak ez nem feltétlenül hozzátartozik a dologhoz. Igen, hogy befolyásolási lehetőségeket, hát, hogy hát most már ez az emberekkel való kapcsolat, az, hogy hogyan közeledhetünk hozzá, hogyan beszélünk vele, engedélyt kérünk minden egyes tevékenységünkre, mert azért úgy kell elgondolni, hogy ez az ember kiszolgáltatott, az oda jön, attól kezdve, most például szemésznél nem, de egy más orvosi rendelőbe például lekevetkezzön, vagy olyan dolgokat kell elmondjon magáról, amit nem biztos, hogy szívesen mond el. Tehát mindenhez úgy kell hozzáállni, hogy érezze azt, hogy maximális professzionális, tehát szakmaisággal állunk hozzá, és akkor és gyakorlatilag biztonságban van, és a bizalmát megnyerjük ezzel a dologgal. Állítólagos hatékony, szuggesztív stratégiák azok, hogyha bizonyos kérdéseket tudunk feltenni, úgyhogy azt sugallják, hogy mi tudunk segíteni, csak ő mondja el úgy azt, ahogy ő szeretné, vagy tehát így biztatólag hatnak az ő megnyilatkozására. És a másik az, hogy legyen egy jövőorientáció, tehát, hogy ne csak arról beszélünk, hogy milyen rossz volt tegnap, meg milyen rossz most, hanem hogy mi az, ami elérhető, és mi pozitívan gondolkozva, vagy mondjuk lehet, hogy nem holnap, persze, ez van ilyen is, hogy holnapra meg tudjuk oldani a problémáját, de azt mondjuk, hogy nem baj, most például egy műtéten kell átessen, de 6 hét múlva hű, de jó látása lesz, vagy akkor már mehet, mit tudom én, kirándulni, és nem tudom még mit fog csinálni, látni fogja az unokáit, akkor ez annyira pozitívan tudhatni az emberekre, hogy nagyon is. Most a másik, hogy van egy ilyen, hát megint a forrásokból ránéztem egy ilyenre, hogy Calgary Cambridge Guide, hát ez őszintén lehet, hogy oktatják, egy kicsit nyögvenyelősnek tartom, és úgy működik, mint egy számítógép, és ezt azért én úgy nagyon nem szeretem. Tehát minden egyes lépés, amit az előzőekben felsoroltam, hogy hogy is kezdődik ez a beteg-orvos kapcsolat, meg hogy folytatódik le a vizsgálat, gyakorlatilag minden egyes dolgot még egyszer rákérdez, ez olyan, mint ahogy maga mindent kétszer mond, tehát ez idegesítő lehet az orvosnak is, a páciensnek is, de ez nem azt jelenti, hogy az orvos magában ugyanezek, azért nem megy ezeken végig, ezeken a újra és újra kérdezéseken, mert ezzel visszacsatol és esetleg újra gondol dolgokat, de én azt gondolom, hogy ilyen skolasztikus módon, mint ahogy ez a bizonyos vezérfonal, mert ez a guide-ok ezek, hát azért ezt úgy jó oktatni az egyetemen, de a gyakorlatban ezt így nem igazán tudom ajánlani, mert nagyon visszásan foghatni, hogyha mindig mindent kétszer rákérdek, aztán megint visszatérek, aztán megint visszatérek, ez olyan, mint a digitális rendszerben az állandó feedback. Persze a feedbackek megvannak az orvos agyában, de azt nem kell állandóan kérdésszerűen feltenni. Jó, ez csak egy ilyen parafrázis volt.
Utolsó kérdésként talán, doktornő, milyen etikai irányelvek és elvek segítenek az orvosoknak abban, hogy segítsék a betegeket az informált döntéshozatalban?
Itt alapvetően négy alapelv az, ami segítségére szolgál. Tehát abban, hogy az orvos segítsen valamilyen döntés meghozatalában. Az egyik az, hogy tiszteljük a beteget, tehát az autonómia tisztelete. Ez azt jelenti, hogy úgy kell foglalkozni a beteggel, hogy ahhoz, hogy a beleegyezését adja. Tehát mi nem csinálhatunk semmit egy önmagáról rendelkező beteggel, amire ő nem adta a beleegyezését, illetve kifejezetten azt mondta, hogy nem. Természetesen itt megint jogi kucifánt az, hogyha magáról nem tud a beteg, tehát nem tud dönteni, döntésképtelen vagy kiskorú, akkor ki az, aki helyette jogilag ugye felvállalhatja ezt a döntést. És ezt az egész dolgot úgy kell, ezt a fajta, tehát a beteg intelligencia szintjének megfelelően kell ezt az autonómia kérdést megközelíteni, hogy ne történjen semmilyen sértésnek vehető állapot. A második ilyen nagyon fontos elv a nem ártani. Tehát gyakorlatilag ez itt azt mondja, hogy ez a második, de igazság szerint annak idején még nekünk ez volt az egyetlen is a legfontosabb, hogy nil nocere, tehát nem ártunk a betegnek. Itt mondja, hogy a szándékos károkozás megakadályozása. Hát én merem remélni, hogy aki egyszer ezt a pályát választotta, és akár ha visszatérünk a hippokratiszi esküben megfogalmazott egyes dolgokra, ott mindegyikről arról szól, hogy csak olyasmit csinálj, amiben tudod azt, hogy vagy meg vagy győződve arról, hogy te azt a beteg javára teszel, tehát olyasmit nem teszel, vagy pláné nem a tudásodat arra használod fel, hogy valakinek rosszat tegyél. Most nem akarom felsorolni ott a méreggel, meg az abortusszal kapcsolatos dolgok, amik ugyanakkor megjelennek ebben a bizonyos hippokratészi esküben. Tehát a nem ártani el szerintem, hát itt a másodiknak van felsorolva, de szerintem az a legfontosabb. Tehát szándékos, és talán azt is akarom mondani, hogy nem szándékos károkozást is kerülni kell, mert ugye azért vannak itt lefektetve millió egy protokolláris dolog, vagy bizonyos dolgok a szakmai részen, pont ezért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy hát de én csak jót akartam. Na hát szóval a hát de én csak jót akartam, az még nem elegendő. Úgyhogy a veszélyhelyzeteket el kell kerülni, és az ápolási munka során előforduló ártalmakat meg kell előzni. Itt van az, hogy néha-néha azért becsúszik egy jó szándékú hazugság is. Én azt gondolom, hogy itt nem kell hazudozni azért az embereknek. Az emberek lelkismerete az, vagy a belseje, a spiritualitása az, ami megérzi ezt, és nem szereti az ilyen hazudozásokat. Úgyhogy valahogy még akkor is, hogyha ez nehéz, de jobban elfogadják az igazságot, a valóságot. Persze kellő adagolásban. Igen, és tehát az autonómia kérdésére még egyszer visszatérve az, hogy a beteg számára ez megadja a választás szabadságát, tehát dönthet mindenfajta kötelezettség nélkül, hogy ő részt vesz, és hogyha elkezdődött a bizonyos ápolási, kezelési folyamat, annak közepén is azt mondhatja, jó, köszönöm szépen, én ebből most már többet nem kérek, ezért vagy azért. Na most még van egy olyan, hogy az igazságosság elve alapján, tehát ugye lehet, hogy a legjobb egészségügyi ellátást kell nyújtani a betegnek, vagy páciensnek. Tehát, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani, természetesen ez az alapálláspont, hogy ezt mennyire tudjuk megvalósítani, hát sajnos korlátozva vagyunk sok mindentől, tehát a diagnosztikai meg kezelési lehetőségek is nem mindenhol egyformák, illetve hát igen, hát az anyagi kérdések is ugye itt elsődlegesek, mert gyakorlatilag az, hogy mit biztosít a különböző rendszerek, akár az állami vagy a magánrendszer, hát ez nem mindig tőlünk függ, de én itt azt gondolom, hogy ilyenkor az a kötelességünk, hogy felvilágosítsuk a beteget, hogy mi ennyit tudunk tenni, de ha megteheti, vagy szeretné, akkor itt, esetleg kapna még valami pluszot abból, amit mi nem tudunk nyújtani. És hát a formális igazságosság megkívánja azt, hogy az embereket egyformán kezeljük, kivéve, ha van egy olyan fontos különbség, amely okot ad az eltérő elbírálása, na ez megint egy kiskapu. Tehát vannak ideák, ideális dolgok az, hogy egyformán kezelünk, de igazság szerint néha-néha, vagy nem néha-néha a gyakorlat nem mindig ad erre lehetőséget.
Kedves doktornő, szép lassan az összhang percei lejárnak. Dr. Elekes Ella Mária, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat és ezt a nagyszerű beszélgetést is, melyet tekintettel a megmaradt kérdésekre a jövő héten még folytatni fogjuk.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatók, ennyi fér tehát a mai műsorunkba, a mostani összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Dr. Elekes Ella Mária főorvos nevében is. Elköszönök az Összhang műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos öngyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.